Köszönjük szépen Varga Szabolcs érdekes előadását, amiben bemutatta Brodaricsnak az otthoni környezetét és gyökereit, és reméljük, hogy több ilyen kutatással majd még esetleg más területeket is ki lehet mutatni, ahol hasonló, ahonnét hasonló pályák eredtek. Közeledve most már a Brodarics levelezésre, mielőtt Kassa Péternek átadnám a szót, hogy tartsa meg Brodarics levelezés kritikai kiadásának sajátosságai kutatói és kiadói szemmel címmel előadását, csak a figyelmet szeretném arra a helyzetre föltenni, vagy fölhívni, hogy van egy kutató, aki éppen dolgozik valamin, Brodarics kritikai kiadását, és az egyik levél, amit tudott, hogy van, 1877-ben Fragnói Vilmos már publikált belőle egy-két részletet és egy rövid tartalmi kivonatot a századokban, de azt gondoltuk, hogy nincs, sőt, lehet, hogy hamis, és nem létezik maga a levél, és egyszer csak azt mondják, hogy itt van ez a levél. Ez azt gondolom, hogy egy kutatónak olyan kegyelmi állapotot jelent, amely csak keveseknek adatik meg a filológusok közül. Fényképen, illetőleg digitális másolatban megkapta a levelet. Miért kellett akkor az országos levéltárnak ezt megvásárolnia ilyen hihetetlen áron? 3 millió forintért vettük meg. A Turulban, ami itt körbe ment a Brodarics projektet bemutató cikkben, Rejszté Csaba egy rövid számolást végzett, és az derült belőle ki, hogyha annak idején az akkori összegért fragnójék megvásárolják ezt a levelet, akkor nem kellett volna nekünk ma körülbelül 20-szoros áron megvenni. Tehát a pénz akkori értéke és a mai értéket tekintve mi 20-szor annyival, 20-szor drágábban vettük meg most ezt a levelet, mint a 19. századi elődeink. Azt gondolom, hogy ez igazolja azt a nézetünket, hogy milyen, minden ilyen piacon felbukkanó értékes forrásra azonnal le kell csapni, és meg kell szerezni rá a pénzt. Kérem Pétert, hogy tartsa meg akkor a kutatási beszámolóját.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én akkor egy ilyen zárszót szeretnék mondani. Ugye olyan szépet és jót elmondtak már a kollégák a Brodarics év kapcsán, hogy a Trostoszi Kapitól meghallgattuk, hogy akkor hogyan történt ez a bizonyos Brodarics év, mik voltak itt az események, a Géza nagyon szépen összefoglalta a korszakot, az oborni terület adott egy életpályamodellt gyakorlatilag a Brodaricsról, és a Szabolcs pedig elmondta a gyökereket, tehát gyakorlatilag tényleg nekem csak a zárás marad, és akkor egy ilyen tényleg a kiadás történetről egy kicsit szeretnék beszélni. Remélem, hogy megbocsátják nekem, egy kicsit személyes felütéssel kezdem, mert hogy egyrészt nagyon erős kötődésén vannak mind a szerzőhöz, mert a Brodaricshoz, az itt most már előttük fevő kötethez, meg hát a mögöttünk lévő mondjuk hosszú Brodarics évhez, amit az egy másfél évet takalt tulajdonképpen, azt mondja, próbál kezdel lépni. Igen. És akkor azt a kérdés, hogy miért ott a Brodarics? Ugye, és ez egy kicsit az én esetemben ilyen ekói történet, ugye azt írja az Umberto Eco a Hogy nyújunk szódozatot című könyvében, hogy a jó szódozat az olyan, vagy a jó téma legalábbis, hogy vagy az ember írja egy szódozatot, aztán esetleg kinő belőle egy doktori, vagy egy könyv, esetleg egy nagy doktori. Most az véleményes, hogy nekem mennyire volt jó a szakdolgozatom, az, ami biztos, hogy én írtam meg, hivatkoztam benne, meg máig is megvan, de hogy a téma biztos, hogy jó volt, mert ugye kinőtt bele egy doktori, meg most már úgy nézni, hogy kinőtt bele legalább egy kötet is, tehát hogy ez egészen bizonyos. Úgyhogy ha én ívet akarnék húzni, és tényleg nem szeretném az egész történetet elmesélni szakdolgozattól mostani, mert akkor biztos, hogy durván túlépném ezt a 15 percet, de hogy gyakorlatilag amikor én 97-ben a Lázár Istvántól, akkor nekem akkor nagyon kedves tanárom volt, most már nagyon kedves kollégám, egy ilyen fehér asztal, mert azt a tippet kaptam, hogy esetleg ezt a Brodaricsot érdemesnek kicsit megkaparni, mert hát ha ki lehet bele hozni egy dolgozatot, akkor úgy kicsit sem gondoltam volna azt, hogy egyszer itt fogok állni egy ilyen jeles közönséget, és akkor a kiadásnak a befejezése után beszélek arról, hogy akkor hogyan történt ez a dolog. Tehát, hogy egy ilyen ívet lehet tulajdonképpen húzni ennek a történetnek. Én akkor azt tudtam, amikor ebbe a munkába így belefogtam szakdolgozóként, hogy azt mondta nekem a Lázár Pista, hogy az Irodalomtudományi Intézetnek van egy régi projektje, hogy akkor hogy akkor össze kéne szedni a Brodarics leveleket, és ki kellene adni a kritikai kiadásban. Amit tulajdonképpen soha nem kérdeztem meg, hogy miért pont a Brodaricsot választotta az IT erre a dologra, majd meg fogom kérdezni a Szőnyi Lacit a fogadás részén, hogy is volt ez tulajdonképpen. Tehát én nem tudok el igazából értelmes választ adni, azt tudom, hogy tehát ilyen saját ötletén vannak arra, hogy ez miért lehetséges. Az egyik gondolom az, hogy a Brodaricsnak ugye van hírneve. Tehát én azt gondolom, ugye, hogy itt hogy a Teri is mondta, hogy ő az az ember, aki ugye egyrészt részt vesz a Mohácsi csatában, ez egy dolog, de túl is éli, ez egy szűkebb halmaz. És azon kívül, hogy túl is éli, ő még ír is róla egy beszámolót. Ez egy annyira szűk halmaz, hogy ebben ő van egyedül. Tehát, hogy gyakorlatilag a Brodaricsi azzal, hogy megírja ezt az egyébként nem nagyon hosszú, de a magyar történetesben kétségtelen unikális darabot, egészen azért, mert nincs olyan szövegünk, ami a Mohácsi csatáról szólna ilyen magyar szemszögből, ez csak a Brodaricsi, hogy talán ez adja azt a plusz funkot, ami kicsit jobban kiemeli őt a 16. század mondjuk első felének magyarországi humanistái közül, hogy úgy érdekessé válik ez a figura, és akkor, hogy ha már azt mondjuk, hogy van ez a Brodaricsi, írta ezt a híres művet, van ez a híres humanistánk, és más művet meg tudtunk, ha nem írt, akkor esetleg szedjük össze azt, amit a nevéhez lehet kötni, hát ezek a levelek. És akkor talán így gondolom azt, hogy ez a levele, ez a historia verissima eredetileg az, ami talán legitimálhatja azt, hogy megéri összegyűjteni, vagy fölmerül a dolog, hogy megéri összegyűjteni a levelezését. Hát persze az a kérdés, hogy megérte, erre szeretnék visszakötni a végén egy kicsit, hogy ez tényleg úgy van-e. Jó, tehát akkor egy kicsit arról, hogy miért fontos továbbiabban ezt a dolog, hogy miért lehet fontos ennek a levelezésnek az összegyűjtése. A Géza elmondta tulajdonképpen, hogy ez egy ilyen sorsfolytó korszak. Az egyik nyilvánvaló az, hogy a levelezés összegyűjtésének egy indoka, tehát az, hogy a Brodarics ugye híres humanista, tudjunk meg róla többet, ilyen biográfiai szempontból. Tehát a levelek nyilvánvalóan dokumentációt jelentetnek az ő alaposabb megismeréséhez. Tehát van egy ilyen irodalomtörténeti szempont. A másik az, amit a Géza mondott, azt most kellene említeni, ugyanakkor a Brodaricsi egy főpap volt, diplomata volt, ezt a Teritől is hallottuk. Tehát, hogy olyan ember, aki pusztán pozícionálva fogva rendkívül sok sorsfordító eseménynek, vagy titkos alkunak és egyéb tárgyalásnak volt a személyes fültanúja. Tehát az ő levelezése tulajdonképpen nyilvánvalóan ennek a lenyomata lehet, tehát tulajdonképpen ez egyfajta alapkutatásnak minősíthető ez a levelezés kiadás. Mert hogy a ránk maradt levelek 1922 és 39 között időszaknak kiváló, ilyen, akár, tehát nem csak biográfiai vagy irodalomtörténeti szempontú, hanem egy ilyen köztörténeti jellegű is kihasználható forrásait jelentheti. Az is a 22-től, mert ugye már ott látjuk, hogy 1980 körül született a Brodaricsi, valahol, vagy ezekben az években, tehát már majdnem, valószínűleg már túl van a 40-en, amikor a levelek úgy elkezdnek szaporodni. Az első levelet az 1505-ből ismerjük, de 1505 és 1522 között összesen 7-es darab levél van, tehát gyakorlatilag ez a korszak így érdemben nem nagyon vizsgálható. De 22-től, amikor a római követ lesz, akkor elkezdenek zuhogni a levelek, és akkor kicsit jobban alakulott ez a történet. Tehát van ez a sorsfolytó két évtized, tehát ennek a krónikása tulajdonképpen a Brodaricsi, és ennek a krónikása, tehát nem egy igazi klasszikus történeti mű megalkotásával a krónikása, hanem a krónikása az a levelei szólnak erről a korszakról. És akkor, ha már ez ilyen fontossá válhat esetleg ezek miatt, akkor azért merül föl tulajdonképpen a kritikai kiadás, egy modern kritikai kiadás igénye, mert korábban is vannak brodai szövegközlések, amik nagyon jó, hogy vannak, van a Kujáni Gáboré 1908-ból, vannak az Aktatomíciában közreadott különböző levelek, de ezekkel általában két probléma van, az, hogy vagy ugye töredékesek, tehát messze nem törekszenek arra, hogy a teljes levezés korpusz megpróbálják összeszedni, vagy nem biztos, legtökéletesebb, vagy legmegbízhatóbb, filológiailag relevánsabb kéziratokon alapszik ez a bizonyos szövegközlésük. Tehát valahol ilyen alapokon jön az elő, hogy akkor fölmerül egy olyan igény, hogy legyen egy olyan a modern szemléletnek megfelelő, tehát hogy megfelelő filológiai, megfelelő tárgyjegyzetapparatással ellátott mutatózót kereshető, stb. Kötet a kutató kezébe adva, ami gyakorlatilag egyben össze is szedi ezeket az ismert leveleket, és lehetőleg a legjobb, esetleg ha van, akkor eredeti kéziratokra visszavezetve hozza ezeket a bizonyos szövegeket. Hát ugye, tehát mondtam ezt a szakdolgozatot, ugye azért nyilván nem azt akarom állítani, hogy a szakdolgozatomtól kezdve permanensen ezzel kelek és fekszek, ezért ez így durva nem lenne igaz. Az egészen biztos, hogy azért sok év munka van ebben, és hogy mindenféle problémákkal meg kellett ezen közben küzdeni. Az első probléma az ugye az volt, hogy ezeket a leveket össze kell gyűjteni. Ez úgy talán első nem tűnik annyira hogy is mondjam, triviálisnak, mert hogy vannak ugye olyan humanisták, akiknek van levelezés gyűjteménye, vagy leveles könyve. Most a Brodarich az vagy nem írt leveles könyvet, vagy nem akart leveles könyvet írni, szerintem még nem akart leveles könyvet írni, vagy ha akart is, és esetleg írt is, akkor az elveszett. Tehát semmiképpen nincs egy ilyen fix anyagú, mint mondjuk a Vitéz Jánostól van, vagy az Oláh Miklóstól van, nem beszél a Petra, akár Erasmusról, tehát hogy van egy vonulat ennek az európai hagyományban. Neki nincsen, és ennek az a következmény, hogy ez a levelek szanaszét szólottak gyakorlatilag szerte Európában. Tehát, hogy és akkor kitűnően ketté lehet választani a projektnek a folyamatát, hogy egyrészt arról van szó, hogy össze kellett szedni azokat a leveleket, ez volt az első kör, amik már megjelentek. Tehát, hogy az sem volt okvetlenül egyszerű, hiszen ugye ezek a legobsúlyosabb helyeken jelentek meg, tehát, hogy nem tudom, mert tényleg jelentős folyatoktól kezdve, amik mondjuk az emberek szemelé kerülnek, nem tudom én a Békefi Remignek a Népoktatás története Magyarországon című kötetében van sehol máshol nem között Brodarich levél. Tehát, hogy ha nekem nem külön véletlenül a kezembe ez a kötet, nem emlékszem, hogy még köt a kezembe, akkor még nem tudom, hogy ez a levél ki van adva egyébként. Tehát, hogy van egy ilyen vadászat, és utána ugye nyilván fölmerül az, hogy elképzelhető, hogy esetleg vannak kiadatlan levelek, tehát azokat is meg kéne tudni esetleg keresni. És akkor ugye fölmerül az, hogy milyen lelőhelyek vannak ezek a levelek. Hát tulajdonképpen a legfontosabb lelőhelyek, tehát az egyik Magyarországon legfontosabb az ugye ez a bizonyos élet, ahol vagyunk, tehát a MOL. Itt van körülbelül egy olyan 60-70, mondjuk a 60 levél nagyjából. A másik az egy varsói kézzel a gyűjtemény, a Gurszky téka, ott is egy olyan 60-70 levél van. És a számszakilag a legfontosabb az a Bécs, a Haushofen Staatsarchiv, ahol hát a kiadatlanokat számolva bőven 150 fölül van a levelek száma, és ha még hozzáveszünk a római, tehát ugye, hogy hát inkább a vatikáni levéltárakat, vagy levéltárat, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a mostani ebben a kötetben lévő leveleknek a 80% ebből a négy helyről kerül elő. Ez a kevésbé problémás része a dolognak, mert ezek viszonylag egy helyen vannak, bár végig kell csomó anyagot nyálaszni hozzájuk, de vannak azok az ilyen törmeléklevelek, hogy van két levél Pármában, kettő Modenában, hat Berlinben, egy Londonban, a Óbani Tanya talált Firenzében, tehát hogy a legkülönfélebb helyeken vannak, és nagyon-nagyon sok munka, utánajárás, meg nagyon sok szerencse kellett hozzá. Itt a Gyuri utalt rá, hogy milyen lehet az, amikor az ember tényleg azt gondolja, hogy levél nincs meg, és aztán közlik, hogy de igen, megvan. És igen, szerintem a Géza mondta, hogy egyszer azt mondtam, hogy ez az egyik legjobb levél, ez a bizonyos MOL által megvásárolt nagy levél, szerintem tényleg az egyik legjobb levél, hanem a legjobb levél. Biztos, hogy a leghosszabb, ez teljesen világos, de talán a legütősebb is. Azt szerintem azt mutatja jól, hogy milyen nagy veszteség, hogy nem maradt több ilyen levél, mert biztos, hogy nem ilyen szakító levél, de hogy vagy pártváltó levél, hanem hogy egyáltalán ez a típusú ilyen igazi humanista csúcs teljesítmény az ő tollából. Tehát ez nagyon jól mutatja, hogy az ő írói kvalitásait valójában. Igen, tehát hogy ezeket ugye össze kellett vadászni, és akkor így tényleg, tehát a Gyuri mondta, hogy akkor milyen érzés az ember, ha feltenném a kérdést, hogy mázistának érzem-e magam, akkor a válasz egyértelműen az, hogy igen. Tehát számos okból, egyrészt azért, mert valóban meglett ez a levél, ez egy nagy, és ez egy óriási svungot adott ennek a munkának, tehát hogyha ez a levél akkor nem kerül elő, nem szervez köré a MOL egy ilyen Brodarichot, akkor valószínűleg most ez a kötet nincs itt még az asztalon. Lehet, hogy egyszer ide került volna, de ki tudja, hogy mikor. Meg hát nyilván ahhoz is óriási sok szerencse kellett, mindenféle ösztöndíjak és egyébek, hogy ezeket a leveleket össze lehessen vadászni, különben ez nem ment volna. Én még egy problémát szeretnék ugye említeni, ez ugye a nyelv. Hogy ezek a levelek milyen, hogy ezeket el kell olvasni, ugye? Nekem nagy szerencsém van, mert ezek a levelek zömmel latinul íródtak, ami tényleg áldás. Egyrészt ezt a nyelvet én viszonylag jól tudom, bár mindig tanulom, viszont legalább van neki egy fix ortográfia, helyes írása, tehát sokkal egyszerűbb mondjuk olasz leveleket olvasni a korszakból, és mondjuk csak egyetlen magyar levél van, valószínűleg nem egyet ír, de egyetlen maradt fönn a Brodarichtól. És akkor még hát megkülönböztetünk az olvasatokat, hát ezek ugye mégiscsak a legtöbb esetben kéziratokra mennek vissza. Az önfényezésnek a látszatát is elkerülve szeretnék azért egy-két ilyen példát mutatni. Tehát vannak ilyen szebb levelek, Ugye ott a baloldali az egy szinte majdnem azt lehet mondani, hogy nyomtatás értékű levél, az nagyon jó kéz, ezeket nagyon szereti az ember. Bár ha ebben van probléma, akkor nagy probléma, mert ezt minden betűt lehet látni, és ha még sohasem az ember, akkor valami nagy gáz van. A jobb oldali az egy Brodarics kézírás, az a MOL anyagából való, az egy kicsit kevésbé kellemes, tehát ő nem írt nagyon szépen. Tehát doktor egy doktus volt, de hát nem volt egy szkriba típus, tehát hogy inkább jobb lett volna már, ha jegyzőival írat, mert azok sokkal szebben írtak. És vannak ugye azért piszkozatok, tehát hogy a bal oldali ez egy piszkozat tőle, nyilván rengeteg áthúzással, a másik ugye ez egy ilyen kancellári levelezés, tehát hogy vannak azért itt ilyenfajta problémák, amikkel meg kell küzdeni. De ezeket legyőzve, ezeket a dolgokat, akkor milyen eredmények születtek tulajdonképpen ennek a ugye az eredmény persze leginkább ugye alapvetően ez, de mégis kicsit szemszerűsítsük a dolgot. Nagyjából azt lehet mondani, hogy korábban mint egy 190 levél volt hozzávetősen ismert és kiadott. Én ismertek is, tehát ismertek tekintek minden a levet, ami megjelen nyomtatásban. Akkor is, hogyha mondom, egy ilyen teljesen obskurus helyen 1806-ban egy, nem tudom én, valamilyen latin nyelvű, senki által nem olvasott szövegben, vagy már nem fordított szövegben jelent meg. Tehát ami egyáltalán napvilágra került már valaha, azt én ismertek tekintem. Tehát ez volt 190. Nyilván nem gondolom azt, hogy ez mind olyan módon bekerült volna a tudományos köztudatba vagy körforgásba, pont azért, mert ilyen szétszórt, eldobott helyeken volt sok levél közölve. A mostani kötet az szám szerint 349 levelet tartalmaz, ez azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 160 levéllel nőtt a létszám, ez egy kb. 45%, ennek én nagyon örülök, talán én nagyon büszke is vagyok rá, hogy ez így alakult. Azt kell mondjam, hogy ez a kötet olyan szem, ugye a sorozat filozófiáját, tehát a BSM-nek a filozófiája az, hogy amelyben levelezést jelentetnek meg benne, akkor meg kell próbálni közölni nem csak a szerző leveleit, hanem ugye az érthetőség kedvéért a hozzáírt leveleket is. Tehát ez egy ilyen, ez a 300 évek, ez úgy értető, hogy nem mind a Brodaricsé, egyet se én írtam, de az öma a Brodaricsé, olyan 200 valány, és a többi az a neki írt levelekből jön össze. Lengyel kollégáim, akik a Dantiscus levelezéssel foglalkoznak, őket kérdeztem egyszerűen, hogy hogyan állnak a Dantiscusszal. Azt mondta nekem az Anna Skolimowska, akinek ennek az egyik gondozója, hogy hát nekik 6000 darab Dantiscus levelük van, annyira tudnak, és hát olyan 15000 körül van, amit a Dantiscushoz írtak, tehát föl sem előtt kiadják, tehát már az a kutatócsoport nem fogja megérni a Dantiscus kiadást sem, aki most elkezdte, mert 6000 levélre nem fognak végezni, majd csak valamikor a következő évszázadban talán. Tehát a Brodaricsnek kicsit ilyen módon talán szerencsésebb a helyzet. Egyszer tőlem a Horváth Iván megkérdezte egy konferenciát, hogy szerintem Brodarics hány levelet írt. Én azt mondtam, hogy egy olyan 10000-et. Ezt én egyszerű számolással értem el, hogy felszoroztam a 20 évet mondjuk napi két levéllel, és csak 300 napot számoltam egy évben. Annyi biztos, hogy megírt egyébként, ezek a fazonok alapvetően grafonok voltak, meg van olyan nap, amikor 5-6 levél van tőle, tehát hogy ha van egy nap, amikor 5-6 levél van, akkor a napi átlag két levél az kijöhet, de csak egyáltalán akkor is 5000 levél, tehát a pusztulás mondjuk ilyen Hiroshima mértékű azért, hogy mennyi levél veszett el tőle, de annak kerülünk, ami megvan. Jó, én is már 42 másodperc múlva vagyok, próbálom a dolgot gyorsan végigpörgetni. Tehát most az, ami itt van előttünk, az egy remélhetőleg egy ilyen filológiailag megalapozottabb kiadás, használhatóbb is talán, mutatózott jegyzetelt, ezek lennének a dolgok az értékei, és hát a tekintettel a nemzetközi jelentőségére a Brodaricsnak, ez a szöveg alapvetően ugye azt a néhány magyar szót tartalmaz, amit a mester leírt hadsorban. Tehát egyébként alapvetően a szöveg ugye eredeti nyelvű, a jegyzetanyag az pedig angolul található benne. Még arra kell választani, hogy teljes a kötet. Szerettük volna teljesnek látni, én biztos vagyok benne, hogy nem az egyébként. Tehát, hogy én minden levet betettem, amit ismertem, tehát nem nincs a kabátujjamban még kettő, amit... Ha most van valaki még Brodarics, amit nem ismerek, akkor most szóljon, vagy hallgass el mindörökre. Nem, a Brodarics azt írta a Historia Verissimának az előszaknak a végén, hogy biztos vannak olyanok, akik jobban megírhatták volna mindezt, de ő annyira, és ha megteszik, akkor nincs más hátrányt ezek, mint hogy ezt ugye ő nyugodt lélekkel tűrje, és hát annyira távol van az, hogy ezt próbálja nehezményezni, hogy még biztatja is a többieket, hogy írják meg még jobban az általa megírtakat. Én csak azt tudom mondani Brodaricsal szóval, tehát, hogy hogyha még kerülnek elő Brodarics lelkek, akkor annak azt nem, hogy bánni, hanem örülni fogok neki, és azt fogom gondolni, hogy felcsigázta a kutatási kedvet ez a kötet, és akkor itt tulajdonképpen egy, nem tudom, potenciális 20. kiadásban majd még több levél kerülhet bele, már nem 349 lesz benne. Tehát tényleg az, hogy egész egyszerűen nem lehet tudni, hogy egy ilyen szétszórtságú levelezés esetén van egy halom olyan olasz levéltáról még bármi lehet. Tehát nyilván nem lehetett itt végigállni, vagy az tök kellemes dolog végigállni még egész Itáliát északról délre, és hogy levéltáról levéltára, ez nagyon jó projekt egyébként, egy életterv is lehetne. Mondjuk a Gvidarossa mentén, hogy hol nem voltam még, de nyilván ez való azt kell mondani, hogy akkor ennyi, és akkor egy ilyen, a fontosokat szerintem talán végignéztem, és az. Jó, az, hogy megérte erre az utolsó, és itt visszakötök is befejezem, azt nyilván eldönteni majd az olvasók és a felhasználóknak a dolga lesz. Én azt szeretném remélni, hogy az, hogy a Brodarics, tehát ha ezt a kötetet majd elkezdik használni, és mert én már azért elég sokat olvastam, és láttam belőle, hogy mi van benne, hogy tehát, hogy amit az elején mondtam, hogy talán a Brodaricsnak a kiadása, tehát az, hogy érdemes összeszedni a Brodarics levelezést, azt az legitimálta, hogy ő egy már önmagában híres humanista, akkor talán lehet, hogyha rájövünk ennek a kötetnek a használata kapcsán, hogy mennyi mindent lehet megtudni egy ilyen közép-európai ihletettségű humanistának a kapcsolatrendszeréről, beágyazottságáról, vagy egy ilyen figurának a levezés kapcsán a Magyarország mondjuk történeti, mikrotörténeti viszonyairól akár, azt talán igazolhatja azt, hogy érdemes más ilyen típusú szerzőknek a levelezését is, vagy anyagait összegyűjteni és kiadni, mert hogy ennek van hozadéka, és akkor lehet, hogy a Brodarics egyfajta ilyen legitimációs alapávat, annak én nagyon örülnék, tehát hogy felhívhatja a figyelmet ezeknek a forrásoknak és a levelezésnek a fontosságára, és akkor mások is lehetnek ilyenek, hogy akkor elszínek egy szadozatot belőle, aztán stb. Tehát lehet erre csak mindenkit tudok alapvetően bíztatni. És akkor hát egy olyan kérdés lenne, hogy hát mire jó, ez megint két dolog, azt mondja, egyrészt a felhasználóknak, másrészt én azt szeretném, hogy ezt majd a kulcsár tanár úr elmondja a bemutató során. Köszönöm szépen a figyelmet!